Üdvözlök mindenkit, én Herman Zsófia vagyok, és ez az Éru Művészeti Podcast mai vendégünk, Fazekas Dani.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
Dani 2020-ban végzett képgrafika szakon a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Friss diplomásként a 8. kerületi 8,5 alkotóövezet egyik műtermébe költözött, és ugyanitt első szóló kiállításában mutatkozott be Pszichotikum címmel. A kiállítás anyagának központjában a traumafeldolgozás van e köré építve, a digitális valóságból és a fogyasztókultúrából népszerű elemeket használja fel sajátos narratívákat felépítve, melyekkel társadalmi problémákra világít rá. Témáinak talán csak technikai frissessége és modern festészet az izgalmasabb, melyeket digitális vázlatok után airbrush-sal és festékpisztolyokkal varázsolja a vászonra. Fiatalkora ellenére már több kiállítás és rezidencia program van mögötte. Maga a festészeti technika is nagyon izgalmas, de az, amit ábrázolni szeretné, ez a társadalmi téma, választásod, kritikai szempont, amivel festesz, hogy ennek mi az eredet története?
Hát először is köszönöm szépen a felkonferálást. Hát onnan indítanám ezt a történetet, hogy végülis ez egy befelé tekintő hozzáállás, ahogyan én festek, egy introspektív. Végül is hát így a gyerekkori élményeimhez nyúlok vissza, amiről röviden itt kell tudni, hogy amúgy Erdélyből származom. Édesapám egy egyéves koromban meghalt, és anyukám egyedül nevelt fel, és hát onnan költöztünk, ugye Erdélyből költöztünk ugye ide. Én közben gyerekkoromban 3 évig éltem a nagyszüleimnél, amíg anyukám itt dolgozott. Most azt kell tudni, hogy a fele család román, fele magyar, és én magyar közösségben voltam gyerek így 7 éves, vagyis éltem 7 éves koromig, majd aztán lekerültem a nagyszüleim, akik amúgy csak románul beszéltek, és beraktak egy román iskolába. És hát igazából innentől kezdve kezdődnek a nehézségek, mert én, hogy bekerültem a román iskolába, nem tudtam beszélni, viszont a magyar srácokkal, gyerekekkel akartam lógni, akik meg azért utáltak, mert hogy én román vagyok. Tehát kicsit elkezdődött egy ilyen sehova sem tartozás, és majd miután eltett ez a 3 év, ugye akkor kiköltöztem ide, és itt pedig tulajdonképpen ugyanezt fogadott, itt meg én voltam a román, és ez hát okozott bennem szerintem felnőtt koromra egy enyhe ilyen megfelelési kényszert. Arra is ösztökélt, hogy próbáljam jobban megérteni, hogy amúgy kívülről az emberek miért bánnak velem úgy, ahogyan, vagy miért viselkednek úgy, ahogyan. Meg még mindemellé az is hozzátartozik, hogy mi ugye, mint mondtam, anyukám egyedül nevelt fel. Jó, nem kellett nélkülöznem meg semmi ilyesmi, de hogy azért nem mindig a legújabb divat szerint tudta nekem megvenni a ruhákat, vagy éppen volt olyan, hogy mondjuk volt egy pólomból 5 darab, és akkor amiatt cikiztek, hogy jaj, erdélyi vagy a román gyerek már megint ugyanabban a ruhában van, és hát ezek bennem azért elég komoly nyomokat hagytak. Úgyhogy a társadalmi megkülönböztetés és a kulturális megkülönböztetés és egyéb ilyen dolgoknak a feldolgozása ez végül is valamilyen szinten.
Ez hány éves korod körül volt?
Mármint amikor ide
amikor költöztem? A román szülők
ja, hát az 7 éves korom és 9 éves korom között.
Akkor ez egy meghatározó időszak, mert még ráadásul egy olyan időszak, amikor még formálódik az identitásod, tehát hogy tudom, engem is bántottak gyerekként elég sokat, úgyhogy ismerem az érzést, és nem véletlen, hogy én is a festészetemben ezeket dolgozom föl.
Igen, így van, így van. És hát ráadásul ugye pont akkor lett volna leginkább szükségem édesanyámra is, aki amúgy persze hazajárt 2-3 havonta, vagy ilyesmi, de hogy ez nem volt egy egyszerű időszak.
A festészethez, vagyis hogy nem is a festészethez, hanem a művészethez mikor kezdtél el hozzányúlni, hogy így segítsen téged a mindennapokban?
Hát a tudatos hozzáállás az általános iskolában érkezett, de most, hogy jobban visszagondolok igazából, abban az időszakban, amikor a nagyszüleimnél voltam, akkor kezdtem el rajzolni, úgy, csak úgy fánból, csak úgy magamnak. Meg akkor már amúgy született is egy-két olyan rajzom, ami pont ezt az anyámmal, anyukám, édesanyámmal folytatott kapcsolatomról, vagy azt dolgozza föl, amit azt jelenti egyébként nem is olyan rég elő is vettem, és csináltam egy újabb változatot, vagy egy képben feldolgoztam. De amúgy általános iskolában, kb. 7. osztályban akkor tudatosult, hogy autótervező szeretnék lenni, ez volt az első.
És ami nagyon feltűnt nekem a festményeidben, az az, hogy rengetegszer visszanyúlsz egy ilyen gyerekkori mozdulatokhoz, vagy festői gegekhez, mondjuk így, hogy ezek a saját rajzaidból emeled ki, vagy inkább csak arra akarsz utalni, erre a gyermeki énre, vagy erre a naivitásra?
Fú, hát ennek amúgy így több aspektusa is van, hogy maguk így a gyerekrajzok, vagy akár az, hogy rajzfilmekből konkrét elemek vannak ugye beemelve, vagy appropriálva. Hát azt szoktam mondani, hogy attól függően, hogy milyen médium van megjelenítve egy adott esetben, az önmagában hordozza azt is, hogy szóval önmagában az is már egy helyi értékkel bír, vagy az is egyfajta szimbolika, hogy mondjuk nem digitális hatású, vagy festői megoldásra van valami ábrázolva, hanem mondjuk egy esetleges kézirajzzal, ami ugye a gyermekkort idézi, tehát konkrétan szóval nem csak amiatt gyerekrajzos már, hogy ez egy ilyen formanyelvem, hanem mert konkrétan a gyermekkorra akarok visszautalni, vagy nem azért Miki Egérkéz, vagy nem is tudom, vagy Miki Egér, vagy bármilyen rajzfilm figura, mert hogy milyen jól néz ki, és poppos, hanem mert az is lehet, hogy valahova a távolba nyúlik vissza időben.
Na, már itt a Miki Egérnél tartunk, akkor a motivumrendszeredről egy kicsit beszélsz, hogy mennyi minden megjelenik a képeken?
Amikor elkezdtem komolyabban belemerülni így az egyetem után a festésbe, akkor tulajdonképpen hoztam egy döntést, hogy szeretném, hogyha digitális hatásúak lennének a képeim. Tudom, ez most így furcsa hangzik, de valahova lehessen kötni valamilyen horizonton lehessen elhelyezni azt, amit csinálok. És hát tulajdonképpen ezt nevezhetjük posztdigitális festészetnek akár, vagy hogy valami olyasmiből kezdtem elindulni, mert hogy ugye én 90-es években születtem, voltak valamilyen játékok, amiken játszottam, amik mondjuk a gyerekkoromat idézik, szóval vannak bizonyos olyan motivumok, amik nekem személyesen fontosak voltak, és akkor ezeket lehet idézni, amik amúgy önmagukban hordoznak bizonyos jelentéseket, mint mondjuk például a Super Mario-ban, hogyha van egy zöld alagút cső, akkor annak az a funkciója, hogy a felszínről lejuttat a föld alá egy másik szintre, vagy esetleg kijön belőle egy húsevő növény, és akkor meghalsz. És akkor innentől kezdve, hogy mondjuk ez rá van téve egy képre, és afelé halad egy figura, akkor nyitva van hagyva a képnek a további értelmezés, hogy most, hogyha afelé halad a figura, ami ábrázolva van, akkor most vagy a halálába szalad, ugye, vagy éppen minden megváltozik majd utána körülötte. Szóval ezért jó ezekkel játszani, vagy ezért élveztem, mert ha önmagában azt olvasod ki belőle, hogy a saját kontextusában az mit jelent, és kb. Így matekosan kicsit így összeadod azzal, hogy a többi elem hogyan, mik a kölcsönhatások, akkor izgalmas jelentést ad ki, és szerintem szűkíti is egy kicsit azért így az értelmezési lehetőséget, vagy hát kicsit így a banalitás felé sodorja el, ami valahol így kicsit a szándék is lenne, hogy minél jobban átjöjjön, amit szeretnék mondani.
Hogy leegyszerűsíted a képi világot, arra gondolsz?
Hát is, de szerintem, ha van egy konkrét elem, aminek van egy konkrét jelentése, ami a digitális kultúra, vagy a popkultúrából, vagy a digitális világból ki van emelve, szerintem az segít egyértelműsíteni, legalábbis én ebben reménykedtem. Aztán lehet, hogy ez nincs így, ez valahol egy szándék.
Ha már így a digitális vonzatáról beszélünk, hogy nem csak az az érzet van, hanem hogy egy nagyon modern technikával dolgozol, hiszen nem ecsetet használsz, hanem airbrush-t, és hogy ez engem mindig is érdekelt ez a technika. Mi a folyamat módja, tehát hogy hogyan jut el a gondolatod a vászonra végeredmény, ennek a folyamatát le tudnád írni nagyjából?
Hát igen, ez is érdekes, hosszú sztori, mert alapjában véve általában van egy gondolat, amit szeretnék ugye kifejezni, és akkor ahhoz gyűjtök motivumokat, amik hát vagy rajzolok, vagy digitálisan fotókat gyűjtögetek. És abban az esetben, hogyha ugye fotókat gyűjtögetek, vagy esetleg elkezdek 3D-ben tervezni, mert ez is előfordul azért elég gyakran, akkor azt szeretném a vászon is leképezni, tehát ha digitálisan történik a gondolkodás, akkor digitális legyen a hatás is. És akkor ezt úgy tudom a legtökéletesebben elérni, hogy van egy plottervágógépem, amit a grafikai iparban, nem tudom, lehet ezt így nevezni, használnak végül is fólia vágásra, tehát ilyen matrica tapadó fólia vágására, tehát ez egy vektorosan irányítható gép, amiben van egy kés, és méretarány szerint, amit én megadok neki, azt úgy belevágja a fóliába, hogy én szeretném, és akkor ezzel vágok magamnak mindenféle maszkoló fóliákat, amivel ilyen tűjeles körvonalakat tudok létrehozni.
Ezeket a fóliákat Photoshopban tervezed meg? Vagy hogyan kell elképzelni magát a tervezést? Vagy hogyan küldöd ki erre a programra, hogy vágja meg ez a gép?
Hát ez úgy néz ki, hogy ugye többféle Adobe szoftver van, és hogyha mondjuk Photoshopba összekolázsolok egy képet, akkor utána átdobom Illustratorba, ami egy ilyen vektorgrafikus program, például azzal tervezik a logókat, ugye, vagy az ilyen nagyméretű grafikákat, és hát ott tulajdonképpen a körvonalakat átrajzolom, és azokat a körvonalakat fogja vágni a gép.
Tehát akkor csak a körvonalakat küldött ki ennek,
igen,
a gépnek.
Igen, hát aztán akkor meg tulajdonképpen kiszínezem.
De ez nagyon sok munka ezek szerint.
Hát rohadt sok, igen. Pláne amikor mondjuk, hogyha 3D-ben meg is tervezem, tehát hogy full komplett az egész vizuál az saját. Tehát akkor általában van egy olyan lépcső, hogy rajz. A rajzból átviszem 3D-be. A 3D-ből átviszem ugye vektorosan körvonalakkal Illustratorba, meg körbe rajzolom. Utána kivágom fóliába. Fölragasztom a fóliát a vászonra. Kiszedem azokat a darabokat, amiket először a háttérben, tehát így lérekbe építem föl, a háttérbe megfestek, elveszem az erbesokat, a pisztolyokat, megfújom, leszedem a fóliát, fölrakom a következő réteget, megint leszedem azokat a dolgokat, amiket ki szeretnék tölteni, és akkor megint azt is megfestem, és hát így.
De mennyi egy képnek az elkészítési ideje így?
Hát tervezéssel együtt.
Tervezéssel együtt, igen.
Tervezéssel együtt.
Általában nem szokott érdekelni ez engem, hogy ki mennyi idő alatt, mert lehet zseniális munkát 5 másodperc alatt is létrehozni. De azért ez mégis egy érdekes dolog, hogy hát tulajdonképpen rétegenként haladsz a vásznon. Tehát ez elképesztő, igen, munka.
Hát a tervezés az ilyen 2-3 naptól 5 napig bezárólag is eltarthat akár. De mondjuk, hogy legyen 3 nap, ha valami komplexebb, és kivitelezés az, hát a minimum ott is 3 nap, és a maximum az ilyen 2-3 hét. Szóval mondjuk, hogy átlagosan legyen egy 1,5-2 hét egy ilyen közép-nehéz képnek a megvalósítása.
Most például egy konkrét képet kérdezek tőled. Ott van ez a Miki Egér a giroszos húsban benne. Ugye annyira élethű ez a hús, hogy elképesztő, meg akarnám fogni, hogy ez egy, mintha fotó lenne. Azt tényleg az egészet végig ezzel az airbrush-os pisztollyal készíted el?
Igen, na az például csak a hús darab, az egy hét munka volt, majd az airbrush-olás.
Elképesztő tényleg, de hogy azt ennyire tudod irányítani ezt az eszközt?
Hát muszáj, igen.
És mennyi idő volt, míg megtanultad ennek a használatát?
Tehát ez folyamatosan alakult. Igazából amikor elkezdtem műtermezni, akkor ecsettel csináltam mindent, de úgy, hogy már azok is digitális terv alapján készültek, és minden barátaim, meg mindenki így mondogatták, hogy haver, miért nem fújja? Tehát ez egyszerűen teljesen fölösleges ecsettel, meg sokkal lassabb, darabosabb, csíkos, ecsetnyomos, és akkor eleinte még nem airbrush vettem, hanem ilyen lakfújó pisztolyokat, amiket ami most is használok, és akkor azokkal kezdtem el fújni, és akkor szép lassan, hogy átmenetek, kisebb, nagyobb dolgok, és akkor jöttek a részletek, mint például a gyroszhús. Több lépcső volt az eszközöknek a finomságában, mert az airbrushokból is többféle van, mert van olyan, ami kétaxisos, vagy nyomod, és közben levegőt is, meg a festék mennyiségének a kiáramlását, meg mindent tudsz állítani egyszerre. Meg van olyan, hogy lenyomod, és akkor jön az csá. Eleinte egy ilyen bugyutább verzióval fújtam az érméket, szerintem a hús az utána jött, és akkor utána a girosz húshoz, amikor tudtam, hogy finomabb részletekre is szükségem van, akkor vettem egy ilyen modellfújó eszközt.
Most, amin így agyaltam közben, hogy ez akkor nagyon sok felszereléssel jár, meg gondolom el is, hogy zárva, hogy ne legyen, meg maszkot is hordasz közben.
Igen, teljes páncélzat, szemüveg, maszk.
És volt elként Angliában ugye egy rezidencia programon, nem tudom, ez pontosan mennyi ideig tartott meg, ez egy ösztöndi keretén, pályázaton keresztül jutott el oda ki? Hogy mivel járt ez a lehetőség? Csak most amire gondolok az az, hogy mindent vinned kellett magad, az egész felszerelésedet oda ki Angliába?
Hát, az durva lett volna, de hát az először is úgy volt, hogy rám írt ez a galéria Instagramon, hogy van nekik egy rezidencia programjuk, amit nemrég indítottak, és hogy nem lenne kedvem menni. Tehát igazából nem egy ösztöndi volt, hanem így egy ilyen random megkeresés. Én meg így csodálkoztam, és fú, hát mondom, azt a... És akkor végül is belementem. Egy hónap volt, állták az utazást, szállást adtak, műtermet adtak, vásznat adtak, igazából csak a festéket kellett megvennem. Hát kivittem az airbrush-aimat, meg a pisztolyokat, és az volt a szerencse, hogy kint volt kompresszor a műteremben, illetve a maszkoló fóliáimat, azokat itthon előre kivágtam. Tudtam, hogy 4 képet fogok csinálni. Mind a 4 képet 2-szer kivágtam. Földaraboltam, beletettem egy csőbe, beletettem a bőröndömbe, és azzal utaztam ki. Igen.
Hát akkor ez egy kemény munka neked rezidencia programról elmenned, eleve már fel kell készülned előre, hogy mit tervezel, meg mit akarsz ezek szerint.
Igen, de azért jó, bevallom, 1 képet ott végül is rögtönöztem, és akkor kölcsönkértem egy projektort, és akkor kézzel megpróbáltam úgy kivágni, meg úgy hajdítani a maszkolószalagokat, hogy kb. Kijöjjenek az ívek, szóval most már próbálok ezen lazítani, meg más irányokba is elmenni, mert ez kicsit azért így nagyon zárt rendszer.
És akkor ezzel a lehetőséggel volt egy kiállítás is, ugye?
Igen, igen. Készült egy, vagy volt egy csoportos kiállítás.
És mit adott neked még ezen kívül a rezidencia program?
Hát hatalmas élmény, meg tapasztalatot. Tehát ott arról a galériáról, most kimondjam a nevét, vagy ezt számít.
Nyugodtan, persze.
Ez Muzi Gallery, és hát ők szerintem, nem tudom, ezt illik egy mondani, de eléggé nagyipariban nyomják, tehát van nekik ott ez a rezidencia programjuk, és havonta már lassan másfél év vagy egy évvel minden hónapban 3-4 művész meghívnak. Van 3 kiállítóhelyük, 2 Londonban, 1 ott Norwichban, ahol a rezidencia program is van. És hát olyankor ez így úgy működik kb. Mint egy család, tehát bemehetsz az irodába, beülhetsz a székbe, megnézheted az e-mailjeiket, megnézheted a másfél évre megtervezett programot, táblákat, együtt bent dumáltok, átjönnek grillezni, elvisznek ide, elvisznek oda. Szóval amúgy a teljes működésbe betekintést nyertem, bármit meg lehetett kérdezni, illetve ugye ők az egyéb nagyobb angliai galériákkal is kapcsolatban vannak, illetve név szerint ismerik, hogy kik azok az emberek, és akkor onnan is sztorikat hallani, hogy így mik vannak, hogy vannak. Szóval azért az nagyon sok tudást adott, azt hiszem.
És akkor még továbbra is kapcsolatban vagy velük, ugye?
Persze, igen, igen. És hát úgy néz ki, hogy 2025 februárjában lesz majd náluk egy szóló kiállításom.
Gratulálok hozzá.
Köszönöm szépen.
Amit akartam még kérdezni tőled, hogy most mondtad, hogy ugye lazítanál a dolgokon, az azt jelenti, hogy akár még vissza is térsz az ecsethez, vagy milyen lazításokról van szó?
Hát akár az is, illetve most az a tervem, hogy kicsit ebből a posztdigitális világból átvenni egy személyesebb, ilyen rajzosabb forma nyelvbe, szóval minél kevesebb olyan elemet használni, ami már van, vagy minél kevesebbet apropriálni. Hát egyrészt azért, mert olyan még nincs, amit én rajzolok, és az úgy izgalmasabb, másrészt meg gyorsabb és könnyebb is talán. Illetve azért vannak ilyen menekülési folyosók, hogy nem muszáj mindig mindent úgy kivágni, vagy előre megcsinálni, vagy próbálok valami olyat kialakítani, amiben nagyobb teret tudok adni a festés közben intuíciónak, szóval nem minden, mint egy gép, hanem lazábban.
Ja, mert nagyon meg van tervezve, hogy akkor hogy kell alakulnia, és nincsen benne egy ilyen spontaneitás ebben a festési módban.
Hát igen, tulajdonképpen a teljes intuitív döntéshozatal az így a tervezés közben történik, aztán meg egy kivitelező hozzáállás.
Amit mondtál, hogy ugye lazítani szeretnél a technikán, viszont a témaválasztásnál mi motiválna az új képeknél, vagy egyáltalán, uh-huh. hogy mi volt az eredeti képeknek is a célja?
Uh-huh. Igen, hát ugye volt ez a téma, hogy elindítottam a gyerekkoromnak a történetét. Hát tulajdonképpen nekem az a célom ezzel az egésszel, vagyis hogy alapjában véve részben azért festek, vagy azért csinálom ezeket a képeket, hogy ösztökéljem az embereket rá, hogy jobban odafigyeljenek magukra, meg a környezetükre, vagy az arra, hogy egymással hogyan bánnak, vagy magukkal hogyan bánnak, vagy hogy esetleg, hogy jobban figyeljenek magukra. Mert tök fontos szerintem az embernek a mentális egészsége, és hogy azzal törődjön. És most, ahogy idősödöm, én is egyre inkább kezdek magammal ilyen szinten foglalkozni, és hát csomó olyan társadalmi problémát, meg lélektani problémát látok. Lehet ezeket vizsgálni kis léptékben, egyéneket, vagy bizonyos helyzeteket nézve, meg lehet ezt nézni nagy gépezetként is, tehát társadalmi szinten. És akkor tulajdonképpen valami ilyesmivel próbálkozom, hogy hogyan hat mondjuk a fogyasztás az emberre, vagy az a sok információ, ami ugye mindenhonnan ömlik ránk, és nézzük a social médián, hogy mennyi mindenre szükségünk lehet, ne, de amúgy igazából nincs. És akkor próbáljuk magunkat mindenféle dologgal körbevenni, ami igazából csak eltereli a figyelmünket magunkról, meg menekülni mindenféle dologba, és ezekre oda kell figyelni, hogy helyett inkább tegyünk fel magunknak kérdéseket, vagy menjünk el terápiára, vagy bármi ilyesmi.
Tehát akkor a mentális és a szellemi aktivitásra ösztönzöd az embereket, gyógyulásra?
Hát végül is igen, meg hogy ne féljen elővenni a problémáit végül is, vagy felvállalni önmagát, vagy hogy nem, egyszerűen nem meneküljön a problémái elől. Például a Miki Egeres giroszhúsos képemnél maga erről a festő életmódról, amit én élek, legalábbis azt kell tudni, hogy kb. Ilyen napi 10-12 órákat bemondjuk a műteremben, és egész nap festek, vagy valahol valakikkel éppen megbeszélést tartok arról, hogy milyen kiállítás hol kéne csinálni, vagy nem csinálni. És hogy egész nap benn vagyok, és se főzni nincs időm, se semmit se csinálni legtöbbször, mert annyira beránt az egész folyamat. És elég gyakori, hogy ilyen éjfél, 1-2-3 óra körül megyek haza, vagy jut eszembe, hogy esetleg enni kéne, vagy ilyesmi. Hát gyakran beleszaladtam ilyen giroszozásokba, olyannyira, hogy egyszer rossz is lettem már annyi girosz tettem. És jó, azért sokkal többet szoktam agyalni egy képen, de ez a giroszos kép, ez így egy másodperc szöredék alatt így bevillant, hogy mindenki mondogatja ezt a patkányosos giroszt, hogy a blahás patkányosos giroszt, tudod, és így fölröhögtem magamba, és mondom, ezt meg kell csinálni. És hát ez bármennyire is vicces, vagy humoros, vagy nem is tudom, de közben meg ez is ugye egy jelenség, egy életmód, szóval valójában ez egy halálkomoly dolog, hogy kb. Kizsákmányolod magadat, mert egész nap csak dolgozol, munkamániás vagy. Szóval ez nem csak az én esetem, tehát ezt szerintem százezrek vannak így ebben a helyzetben, hogy nem azért, mert akarja csak, hanem mert rá van kényszerülve, hogy mondjuk ilyen életmódot éljen, és az, ahogyan étkezik, az árulkodik az életszínvonaláról egy bizonyos embernek. Szóval ez a kép, ez végül is ezt akarta reprezentálni, ilyen humoros módon. Mert hogy ugye a Mickey Eger figurát általában ilyen konzum szimbólumként használom, tehát fogyasztás. És akkor a Mickey Egerről azt kell tudni, hogy ez egy 100 éves történet, tehát ilyen popkulturális ikon, szimbólum, mindenki ismeri. Hát hogyha kicsit le akarom antropologizálva bontani, hogy mi is ez a karakter pontosan, vagy hogy mi is az a Mickey Eger, akkor ő csupán csak egy egér amúgy, tehát egy egér megrajzfilmesítve, és hogyha végig gondoljuk, hogy egy egérnek milyen élettani szükségletei vannak, akkor az első, ami nekem eszembe jut, az, hogy folyamatosan rágnia kell, mert hogy nőnek a fogai, és hogyha nem rág, és nem koptatja a fogát, akkor meghal, mert kb. Szétrobban a feje. Kis túlzása. Tehát neki kb. Eleve elrendeltetett, hogy folyamatosan rágnia, zabálnia, ennie kell, tehát fogyasztania átvitt értelembe. Szóval mind a mellett, hogy a popkultúrában nagyon sokszor így jelen van, meg egy ilyen ünnepelt valami szinte. Emellett nekem ezért is nagyon szimpi volt, mert végül is egy kártékony élősködő, ami folyamatosan zabál. És hogyha a konzumerizmust kritikai szemlélettel akarom kisarkítva elmagyarázni, akkor végül is a folyamatos zabálásról és fogyasztásról, vásárlásról és ennek a ne továbbjáról szól, tehát szerintem ezt nem is kell magyarázni. Úgyhogy én ezért használom a Mickey Egeret csomó esetben.
Nagyon sok képeden visszaköszön.
Hát igen, az első képemen, a kenyeres képemen használtam, amikor egy ilyen kenyérveknit, sárga zsinoron belógott egy Mickey Eger kéz. Hát ott mondjuk megint egy kicsit más aspektusa van, mert ott inkább így a nyugatot, meg a tőkészséget akartam ezzel szimbolizálni. Meg az, hogy önmagában a nyugati kultúra, mert hogy ugye maga a Mickey Eger, ez egy nyugati termék végül is, mi meg azért annyira nem vagyunk itt Magyarországon, nyugaton. Hát az a kép mondjuk kicsit az is így a kizsákmányolásról szól, csak a művész mint létforma jelenik meg, mert ezek a kenyerek reprezentálják azt, hogy a művészetem, a kenyerem, az kettőt jelenthet. Vagy az, hogy abból élek meg, és akkor ez a kenyerem, vagy azt, hogy mivel muszáj alkotnom, mert van bennem egy ilyen késztetés, vagy egy elhivatottság, vagy bármi, ezért ha kell, akár még a kenyeremet is, az ételemet is hajlandó vagyok beáldozni azért, hogy csinálhassam azt, amit szeretek. És ez a kettőség, ez folyamatosan ott van, és az, hogy amúgy ez így valakitől függ, mert hogy ugye a művészek a felső társadalmi osztályt szolgálják ki évszázadok óta tulajdonképpen, és ez így van ma is.
Miközben így meséltél róla, eszembe jutott egy gyermekkori emlékem, hogy az első ilyen rajz tanulós könyv, amit kaptam, az a Mickey Mouse fején keresztül mutatta meg, hogy hogyan kell rajzolni egy fejet, a Mickey Mouse fejet kell. Nagyon durva, hogy tényleg, hogy így ennyire a részese volt a gyermekkorunknak, hogy mennyire jó kis motivumot találtál, amivel ki lehet ennyi mindent fejezni.
Igen, igen. De egyébként az amerikai rajzfilmekből nagyon-nagyon sok van, amik tökéletesen lemodellezik a szolgalelkű polgárnak az életmódját. De volt ez a kutya Goofy, vagy nem is tudom, mi volt a neve. De mindegy, csak így eszembe van egy ilyen snit, hogy kiparkol az autójából, neki megy az autójával valakinek, és akkor a dugóban, és akkor így megy a munkába, és őrjön, tudod, az autóba, hogy nem tudod eljutni, hova akar. És ezt nézi a 4 éves gyerek, hogy mi fog rá várni felnőtt korában? Tehát ne aggódj, más nem is várhat rád. Szóval egy kicsit ilyen, hát nem tudom, van ebben nekem valami keserűség.
És van benne egy ilyen jelenet, hogy igazából ez az ember idegbetegé teszi, de valójában ez egy érzelmes lény, mert hogy még a legkisebbre is figyel, és akkor van egy hangya, amit majdnem összetapos és nem tapos. Erre részre gondolsz?
Hát ez a hangyás rész nincs meg, csak ez az őrjöngés. De
mert nekem ez éget bele az agyamba, hogy úristen, még tényleg a hangyát se bántja, és igen, mégiscsak a fogaskerék az úgy bedarálta, hogy egy idegbeteget készített, csinált belőle, igen, és igen, ezt nézzük, mint mese.
Jó, de persze közben meg tök jó leírása, vagy megfigyelése így az életünknek, szóval, hogy közben meg így élünk, tehát ez egy kicsit ilyen kordokumentum jellegű, szóval nem mondom, hogy erre nincs igény, vagy ne lenne szükség. Csak az, ahogy én látom ezt, vagy ahogy én gondolok erre, egyszerűen érzek benne egy ilyen keserűséget, hogy én nem biztos, hogy ezt szeretném, hogyha most, hogy már felnőtt vagyok, de közben meg pont, hogy ebbe vagyok én is, és mindezt úgy, hogy egyébként azt csinálom, amit szeretek csinálni, de ha nem dolgozok napi 12 órát, akkor muszáj mellette valami mást is csinálnom, mert hogy ha nem használom ki az időmnek a teljes kapacitását, és nem teremtek folyton valami lehetőséget arra, hogy esetleg eladjak egy képet, akkor el kell kezdenem valami olyasmit csinálni, amit rohadtul utálok, és akkor meg megint elkezdem magat rosszul érezni, és akkor nem tudom, nem jó.
Hát ez a mi létünknek a mozgatórugója, nem?
Igen, igen.
Nehéz ezeket a dolgokat így kordában tartani. Nekem is túl sok mindent csinálok én is a szakmámban, hogy mert ez a missziónk tulajdonképpen.
Igen, igen, egyetértek.
És sokan nem is gondolják azt, még ezt így hozzáteszem, hogy mennyire sok munka van mögötte, hogy azt gondolják, ez csak elfesteget, de valóság az, hogy úgy kemény munka van mögötte, és nem csak a festés része az, amit ugye tartalmaz ez a szakma.
Ja, nem, nem. Hát én abszolút egy ilyen szócsőnek, vagy egy ilyen, szóval ezen csatornázom ki a feszültségemet, vagy az indulataimat. Csomószor van olyan, hogy indulatból jön egy ötlet, hogy tényleg így valamire nagyon ideges vagyok, nagyon mérges vagyok, vagy nagyon tele van vele a hócipőm, és nagyon jól esik elmondani. És még van, aki meg is feszi, vagy meg is tudok belőle élni. Szóval abszolút van egy ilyen terápiás jellege nekem.
Uh-huh. Igen.
Gondolom neked is.
Igen, persze.
Egészségesen ezt gondolom, így működik mindenkinél.
Hát eleve úgy kezdtem el az egészet csinálni, hogy olyan terápiás célra indult. Nekem is gyakorlatilag traumafeldolgozással indult az egész festészetem, mint nálad. De teljesen máshova lyukadtunk itt. Ez is nagyon érdekes, ugye, hogy egész más a kifejezésmódunk.
Hát és még mennyi irányba elmehet?
Idővel. Így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Daninak van amúgy TikTok fiókja is, Instagram fiókja is, ezeket mind be fogom rakni majd a YouTube videó alá, úgyhogy rá tudtok kattintani, és kövessétek be munkásságát, mert nagyon izgalmas és érdekes munkákat készít, és fiatalosak, amit engem nagyon meg tudott ragadni, az, hogy tényleg, hogy valahogy annyira jól leképezed ezt a társadalmunkat. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy vagy, és folytasd tovább is a munkádat.
Köszönöm szépen és a meghívás, Zsófi, és tök jó, hogy csináltak ezt a csatornát. Sok sikert kívánok hozzá, és nézni fogom az adásokat.
Köszönjük szépen. És titeket pedig arra kérlek, hogy iratkozzatok fel mindenképpen a csatornára, és támogassátok az oldalt, hogy minél többen legyünk, és minél jobban tudjuk népszerűsíteni a művészetet. Sziasztok!
Sziasztok!